A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük el Isten igényének hallgatására készülve a 390. dicséretet. A 390. dicséretünk így kezdődik. Erős vár a mi Istenünk. Csöndesedjünk el Isten színe előtt, és imádkozzunk. Urunk, kérünk, bocsásd meg nekünk azt, ha ma is elfeledkeztünk arról, hogy Te erős vár vagy, és hozzád bármikor mehetünk, szívünket föltárhatjuk előtted, gondolatainkat veled gondolhatjuk végig, Te vagy a mi erőnk, ha mi hiszünk benned. Köszönjük, hogy talán engedted ma azt is átélnünk, hogy önmagunkban nélküled semmire nem jutunk. Csak hamar elesünk, köszönjük, hogy te küzdesz értünk, te győztes Úr vagy, és aki melléd áll, az a győzelmes Isten mellé áll. És köszönjük, hogyha bárki bármi elnyelni akarna minket, nem kell, hogy megrémüljünk, ha mi bízunk benned, és újra a te szeretetedhez fordulunk, akkor te megtartasz minket. És köszönjük azt is, Urunk, hogyha mi hűtlenek vagyunk, te akkor is hűséges vagy. Köszönjük, Urunk, a hit ajándékát, ha van, és kérünk, add, hogyha nincsen még. Egyáltalán te áld meg ezt a ma esti alkalmat, hogy ez igazi, valóságos, csöndes beszélgetés, találkozás legyen veled. Köszönjük, hogy ugyanúgy akarsz szólni hozzánk, ahogy szóltál az atyákhoz, vagy ahogy szóltál ahhoz az asszonyhoz ott a kútnál, és másképpen meggyógyulva, más szívvel ment onnan el. Annyira nem tudunk mi győzni, Urunk, az indulataink fölött, a szeretetlenségünk fölött, sokszor a gondolataink és a szándékaink fölött sem. Köszönjük, hogy te irgalmas Isten vagy, tudod, hogy mi por és hamu vagyunk, és nálad nélkül semmit nem tudunk cselekedni. Urunk, a te erődre várunk, add nekünk azt, kérünk Jézusért. Amen. Isten igéjét, amelyen keresztül az ő üzenete érkezik el hozzánk, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott leveléből olvasom az első fejezetből a 15. és 16. verset eképpen. Róma beliekhez írott levél, első fejezet, 15. és 16. vers. Azért, ami rajtam áll, kész vagyok néktek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. Pál apostol azt a feladatot, szolgálatot kapta Istentől, hogy hirdesse az evangéliumot, a jó hírt, az örömhírt. Isten mindenkit szeret, válogatás és személyválogatás nélkül. Az apostol ebben a levelében Isten igéjét dünamisznak, erőnek nevezi. Nem arról beszél, hogy leírattatott valamilyen könyvben, vagy papírusztekesben. Nem szavakra gondolt, amikor az evangéliumról beszél az apostol, hanem azt mondja, hogy az evangélium egyenlő Isten erejével. Századunk vége felé, de az új évezred küszöbén különösen gyakran lehet azt hallani, hogy az ember végképp diadalt aratott a természet erői felett, annyiféle szellemi erő és irányzat hat ebben a világban, és az ember dicsekedve mondja azt, hogy diadalmaskodott a természet erői fölött, nincs gát, nincs akadály, amely megállíthatná az embert. Pál apostol azt mondja, hogy a Krisztusról szóló örömhír, üzenet is erő. De végképp nem akar az evangélium eleje konkurálni a világban ható fizikai és szellemi erőkkel és irányzatokkal. Azt azonban tudhatja minden hívő ember, mondja az apostol, hogy a hívők szolgálatának, létezésének, életének alapja, forrása ez az erő. Az evangélium Isten igéjének ereje. Isten feltöltő ereje nélkül hívő ember nem élhet, és semmifajta Istennek kedves szolgálatot nem végezhet. Isten önként az emberhez kötötte magát, amikor az evangéliumról beszél, mindig talált olyan engedelmes embereket, akik önként, szeretettel, életüket odaszánva vitték a jó hírt másokhoz. Semmiképpen nem jelenti azonban azt ez, hogy ez két egyenrangú fél közös vállalkozása. Nem arról van szó, hogy a hívő ember azt mondja, hogy Uram, mire megyünk ketten, hanem Isten a gazda, és az, aki szolgál neki, az a szolga. Isten a küldő, és aki engedelmeskedik Istennek, az a küldött. A gazda és a küldő szabja meg a feltételeket, mutatja meg az irányt, s tölti meg a hívő ember életét tartalommal is. Mindig tanulságos azonban az, ahogyan Isten hívő szolgái vallanak a szolgálatról. Valójában a római levél, de különösen az eleje, ilyen vallomás arról, hogy milyen egy hívő ember szolgálata. Pál apostol soraiból kiderül az, hogy mi kell ahhoz, hogy a hívők jól végezzék ezt a szolgálatot. Ennek a feltételeiről beszél Pál apostol a levél elején. Hat olyan pontot vesz végig, amelyet most mi is megnézünk közelről. Mi a szolgálat feltétele, hogyan van erről Pál apostol, hogyan mutatja meg a lehetőséget a Krisztus követők számára. Mi az első, amiről beszél itt Pál? Azt mondja a 15. vers első felében, azért, ami rajtam áll, kész vagyok, vagy az új fordítás így írja, hogy szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni. Pál apostol tudja azt, hogy a hitre jutás az soha nem emberi teljesítmény. Nem az ember eredménye, hanem Isten ajándéka. Ő adja a hit ajándékát, és ő adja a növekedést is a hitben. Pál ismeri a saját maga alkalmatlanságát és kicsinségét. Tudjuk, hogy korábban Saulnak hívták, aztán Paulusszá nevezte előt Isten. Paulus az azt jelenti, hogy kicsiny és jelentéktelen. Ő így állt hozzá a saját szolgálatához is, hogy ő, aki korábban üldözte a keresztény egyházat, azt a kicsiny kis magot, mint Paulus, jelentéktelen, kicsiny szolgálja Istennek, mégiscsak hirdetheti az evangéliumot. Nem a hívő ember dolga és lehetősége bárkit is megtéríteni Istenhez. A térítést mindig Isten végzi, de a készség az a hívő ember feladata. A hívő emberek szolgálata feladata, hogy elmondják ezt különféle módon ebben a világban, hogy kicsoda Jézus Krisztus. Pál azt mondja, hogy szívem szerint kész vagyok cselekedni, amire Isten elhívott. Kész vagyok, ami rajtam áll, néktek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Tehát, ami rajta áll, azt megteszi. Ő pontosan tudja, hogy a vetés és az aratás az Isten dolga. Ő adja ehhez az erőt a szolgálathoz. A növekedést is Isten adja. De a hívő embereket felhasználja ebben a munkában, ebben a szolgálatban. Mi sokszor azt hiszem beleesünk abba a hibába, hogy szeretnénk megtenni azt, ami nem a mi dolgunk, és nem tesszük meg azt, ami meg a mi dolgunk lenne, úgy Isten kezében szolgává válni, ahogyan azt ő akarja. Sokszor nem látjuk meg a feladatot, vagy látjuk és nem tesszük, hanem valami egész máshoz látunk neki. Pál apostol azt írja, hogy ami rajtam áll, azt megteszem. Amit Isten kegyelméből feladatnak ismert föl, azt elvégezte. És ott nem volt vitatkozás, hogy miért oda küldesz, Uram. Pál sosem vitatkozott Istennel. Legfeljebb azt mondta, hogy a lélek nem engedte azt, hogy ide vagy oda elmenjek, megfordultam és mentem a másik irányba, ahova Isten küldött. Ami rajtad áll, azt megteszed? Mert Pál azt mondja, hogy ami rajtam állt, azt megtettem. Ami rajtad áll, azt megteszed? Azokért, akikért régóta imádkozol. Akikért ég a szíved. Akiket úgy szeretnél Isten országában látni már végre. Annyi imádság, könyörgés óta. Után. Ami rajtad áll, azt megteszed, vagy nem? Kész vagyok, ez nem azt jelenti, hogy Pál perfekt, tehát hogy készen van, nincs már mit tanulnia, tovább fejlődni a hitben. Hanem azt mondja, hogy készséges a szívem. Nyitott a szívem, itt vagyok, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Küldjél oda, ahova akarsz, és én megyek, nem gondolkozom azon, hogy ez mivel jár, megyek, ahova küldesz ember. Pál kész volt Jézusért bármit megtenni, szívesen, örömmel és bármi áron. Mint ahogy Ézsaiásról olvasok, mivel Isten kérdezi, hogy kit küldjek el. És akkor Ézsaiás azt mondja, hogy itt vagyok, Uram, küldjél engem. Ez a feltétel nélküli készség. Valójában én úgy látom, hogy az eredménye szolgák, szolgálata, eredménye innen fakad. Onnan fakad, hogy ott van a készség. Bárhova elmenni. A legnyomorultabb emberhez, vagy éppen a leggazdagabb és a legfényesebb sikert elérő emberhez is akár. Pál sosem válogatott a szolgálatok között. Ahova Jézus Krisztus őt küldte, oda ment. Pál azt mondja, hogy nem tehetem meg, hogy nem hirdetem az evangéliumot. Én is attól váltam hívővé, hogy megismertem Jézust, hogy ő kiszabadított a bűneimből, elhívott, fölszentelt a szolgálatra és elküldött. Nem tehetem meg. Mi sem tehetjük meg. Ha hívő emberek vagyunk, akkor nem tehetjük meg. Ha nem tudjuk tenni, akkor lehet, hogy pont a hitünkkel van baj, vagy még nem vagyunk hívők. Azért nem megy az egész. Azért akadozik, vagy egyszerűen bukások sorozata az egész. Azért nem megy, nem működik a szolgálat, mert az alappal van baj, az elhívással. A második, ami kiderül ebből a részből, hogy ha valakinek ilyen készség, ilyen elhatározás van a szívében, azt Isten mindig tudja küldeni egy konkrét feladatra és egy konkrét helyre, ha kell. Azt mondja Pál, hogy kész vagyok néktek is, akik Rómában vagytok az evangéliumot hirdetni. Róma a helyszín. És az élete végén ott is fejezi be Pál az életét, Krisztusért megáldoztatott, kivégezték, egy konkrét helyre, konkrét ügyben, emberekhez küldi őt a mindenható Isten. Kész volt akár rabként is oda kerülni arra a szolgálati helyre, ahol Isten küldte, csak hogy az evangéliumot hirdetesse. Az apostol életében sokszor bejárta Kis-Ázsia vadvidékeit, legtöbbször gyalog, újra és újra végig járta a szolgálati területet, vitte az evangéliumot, az örömhírt, félelmet nem ismerve prédikált Aténban, az akkori világ legokosabb és legintelligensebb embereinek, akik azt mondták rá, hogy csacsogó, máshol azt mondták Pálra, hogy bolond, máshol megint azt mondták, hogy a hivatalos vallást üldözi, ezért őt is üldözni kell, és mindezt vállalta, mint amikor egy futó, a gátfutó ugorja át egyik akadályt a másik után, és nem érdekli, hogy milyen közel van a mögötte futó, esik az eső, vagy fúj szembe a szél, és veri arcába a vizet, egy célt lát maga előtt, hogy elérje azt, amiért vállalta a verseny. Pál pontosan ilyen volt. Célegyenes futott, a háta mögött lévőket elfeledve, abba az irányba haladt, vitte a jó hírt, amerre, ahova őt Isten küldte. Sokszor nem az a baj, hogy mit tervezgetünk, amikor szolgálunk, hogy majd, ha eljön az illető, majd, ha végre a véletlenül direkt oda csempészett könyvet az asztalán kinyitja, majd, ha végre meghallgatja a kazettát, majd, ha ez és ez történik, akkor én is el fogom neki mondani. Olyan művéletlenül próbálkozunk, és nem vállaljuk sokszor nyíltan azt a szolgálatot, amit ránk bízott Isten. Talán nagy alkalmakra, a másik könnyes melvelegetésére, bűnbánatára várunk, és miközben ezt tesszük, a kicsiny, de Istentől készített alkalmakat elmulasztjuk. Amikor megszólal valaki otthon, hát igen, ennyit ér az ember élete, és mi hallgatunk. Pedig hozzá tehetnénk, mert ez kicsiny, de elkészített alkalom, én más tartok az élet értelméről. És nem ennyi az ember élete, hogy eszünk, iszunk, házasodunk, gyerekeket nemzünk, már aki. És ennyi az ember élete, aztán meghalunk és eltemetnek. Két évszám között egy rövid vonalka. Ilyenkor meg lehet szólalni, mert ez elkészített alkalom. Nem nagy, könnyes, bűnbánati alkalom, de Isten ad egy lehetőséget arra, hogy megszólaljuk, hogy nem, én tudom, hogy más az élet értelme. Nem csupán ennyi az élet értelme. Több az, mert Isten többre szánta az embert. Várunk a nagy lehetőségre, és elszalasztjuk a készség hiánya miatt a kicsiny, de elkészített alkalmakat. Testvérek, a család, a munkahely, a közélet, mind-mind misszió terület, amit ha nincs más hívő ott, akkor Isten rajtunk él számon. Ha mi vagyunk ott egyedül olyanok, akik ismerik Jézust, akkor az elmulasztott lehetőségekért nekünk kell számot adni, nem másnak. Mi vagyunk ott, ha nincs a környezetben más hívő. A harmadik Pál pontosan tudja, hogy mit akar mondani. Azt mondja, hogy Krisztus evangéliumát akarom hirdetni, és semmi mást. Azt mondja, hogy nem foglalkozom mással, arra már nincs idő. Ez a világ túlságosan gyors tempóban süllyed, megy tönkre, válik egyre sötétebbé. Tudom, hogy mit akarok tenni. Krisztus evangéliumát hirdetni. Ez az egyetlen fő foglalkozás. Emellett lehet valaki vízvezeték szerelő, vagy takarító, vagy orvos, vagy mérnök, vagy éppen végre nyugdíjas, vagy éppen házfelügyelő, teljesen mindegy, vagy kereskedő. A fő foglalkozás a hívő embernek ez. Krisztus evangéliumát hirdetni. Minden egyéb csak mellékfoglalkozás. Noha az ember a mellékesből él, anyagi értelemben, a fő foglalkozás a hívőnek mégiscsak ez. És azért a legtöbb esetben mégiscsak ennek kell mindent alárendelni. Én amikor üzletkötő voltam, akkor is megpróbáltam nem azt, hanem ezt fő foglalkozásként űzni. Isten újra és újra hányszor készített alkalmat, és hányszor mulasztottam. Hányszor rákérdeztek, hogy mitől lettél más, és én nem mondtam meg. Mai napig szégyellem. De hányszor megmondtam Isten erejével és az ő szeretetével. Hány olyan alkalom volt, amit de jó, hogy nem hagytam ki. És nem hagytunk ki, sokan vagyunk így. Azt mondja Pál, hogy a Krisztus evangéliumát akarom hirdetni. Tessék csak megnézni, hogy a nem hívők, az úgynevezett világ milyen büszkék az eredményükre. Milyen büszke az eredményére. Milyen ünneplésben részesült az a francia futballista, aki kétszer egy kis labdával betalált egy fakeretbe. Nem nevetséges? Kiírták a nevét a diadalévre, és százezrek, milliók ünnepelték. Harsolták a nevét, az edzőt meg a legmagasabb kitüntetésben részesítették. Közben ennyi történt. Kétszer 45 perc alatt rugdaltak egy labdát egy pályán, és őrjöngött milliók tábora. Lehet, hogy két év múlva már senki nem emlékszik a nevére, 20 év múlva meg végképp nem tudja senki, hogy azt az 5 kilós aranykupát kiszerezte meg Franciaországnak. Így múlik el a világ dicsősége. Pál azt mondja, én az evangéliumot akarom hirdetni. És ez a világ mindenfajta múló öröme és dicsősége ellenére vagy mellett, sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Mert az egyetlen egyet, ami sosem múlik el, az evangéliumot sóvárogva várja a világ. Az Isten gyermekeitől, akik meg tudnak jelenni Isten erejével. Pál ezt a jó hírt vitte, mondta, tanította, élte, amíg élt. Ezért vállalta azt is, hogy megölték. Megért neki annyit, hogy az életét is odaadta azért a Jézusért, aki odaadta, ő érte az életét. Aki vállalta a kínkeserves kereszthalált, hogy megmentse Pált és megmentse minket is. Ő nem volt hiteltelenné vált evangélium hirdető, Pál apostol, hanem élete végéig hiteles maradt. A negyedik, ami kiderül ebből a részből, hogy a szolgálathoz kell egyfajta sebezhetetlenség is. Azt mondja, hogy mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, nem szégyellem. Pál ezzel azt mondja, hogy nem nekem kell szégyelni magam, hogy az evangéliumot hirdetem, hát szégyelje magát az, aki még nem tud erről, vagy éppen nem akar tudni róla. Miért nekem kell szégyelkezni? Természetes, hogy én Krisztus evangéliumát hirdetem. Mondjon bárki bármit, nevezzen csacsogónak, bolondnak, vagy a vallás ellenségének. Én tudom, hogy kicsoda az igaz Isten. Nem régen mondta el valaki, hogy elkezdték csúfolni a saját gyülekezetében, de öreg, még mindig csak ott tartasz, hogy a Bibliát olvasod naponta, és elhiszed, hogy ez igaz. És azt mondja, hogy elkezdtem szégyelni magam, hogy tényleg mi mindig csak itt tartok. És elkezdtünk beszélgetni, hogy hát miért nem ők szégyelik magukat, hogy már nem tartanak ott. Miért te szégyelled magad? Pál azt mondja, hogy én nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Hirdetem ezt akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Én tudom, hogy életeket mentek, ők nem tudják, hogy a halál állapotában vannak Krisztus nélkül. Én tudom, hogy mifelé tartanak. Nekem kötelességem, elhívásom, szolgálatom, hogy figyelmeztessem őket nagy szeretettel, hogy tudod, hogy hova tartasz, mifelé. Hogy jön a szakadék, hogy jön a vég, bármelyik pillanatban megállhat a szíved és vége, nincs tovább. Tudod, hogy a halál állapotában vagy Jézus irgalma nélkül? Pál azt mondja, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Pál vállalta Jézust, és közben átélte azt a csodát, testvérek, hogy Jézus vállalta Pált. Minden körülmények között, szabadon és örömben, rabláncok között és bánatban, testvérek között és magányosan, Pál soha nem élt át azt, hogy Jézus nélkül maradt volna. Mindig ott volt vele az ő ura és megváltója. Lehet, hogy nevetnek rajtunk, lehet, hogy gúnyolódnak rajtunk, de lehet, hogy valaki megdöbben. És visszakérdez, hogy hogy van, mit mondtál? Hogy neked mindig van békességed. Te még ha egyedül vagy, magányosan, öregen, te még a karácsonykor is egyedül vagy, és senki rád nem nyitja az ajtót, és talán enni sincs semmi, mert nem tudtál lemenni, akkor sem vagy egyedül. Hogy van ez? Komolyan gondolod? Beleakad a horog a másikba, mint halba a horog. Mit mondott ez? Tényleg van ilyen? Pál azt mondja, hogy nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Ő vállalta ezért a jelzőket, hogy csacsogó, bolond, a hivatalos egyház ellensége, vállalta a jogtalan bebörtönzést, a láncokat, oda láncolták egy római katonához. Ez a személyiségi jogok maximális megsértése, elvétele, mert szerette Jézust, és szerette Jézus ügyét. Ő nem tudta megtenni azt, hogy ne mondja el, hogy kicsoda Jézus. Mi meg tudjuk tenni. Közülünk a hitét, még eddig senkit nem börtönöztek be. Úgy gondolom, hogy senki nincs közöttünk, akit agyba főbe vertek volna Jézusért. Vagy akit leköptek volna. Vagy akit megkínoztak volna. Vagy bármi más ilyesmi ért volna. Mitől félünk hát, amikor az evangéliumot kell hirdetni? Azt mondja itt Pál apostol, hogy az Isten ereje, dynamis, erő. Ez az erő visz minket. Nem mi visszük az evangéliumot, hanem az erő visz minket, az Isten ereje, maga az evangélium, az erő. Az minket is visz, és tudjuk tenni, és mondani, és hordozni. Pál nem szégyelte Krisztust, Péter egyszer megtagadta Jézust, sőt egymás után többször is, és mennyire szégyelte, hogy Jézus kitartott mellette, és ő nem tartott ki Jézus mellett. Keservesen sírva bánta meg aztán ezt a tettét. Az ötödik, ami kiderül ebből a részből, hogy aki szolgál Istennek, az ismerheti az evangélium hatásfokát. Pál így mondja, a hirdetett evangélium Istennek ereje, a dinamis szóból lett a dinamit, ennek a robbanó anyagnak a neve, elnevezése. Azt mondja a Pál apostol, hogy Isten ereje ilyen, egyszerűen felrobbant hitetlen életeket, belerobban mások életébe, összedönt istentelen meggyőződéseket, leomlaszt falakat, az Isten ereje a dinamis, mint egy robbanó anyag, Isten és ember között, ember és ember között. Ledönti mindazt, ami Isten és ember közé tud állni. Megsebez, de aztán meggyógyít ez az erő. Aki már hitre jutott közülünk, az tudja, hogy ezelőtt az erő előtt egyszerűen nincsen akadály. Nem lehet feleség vagy férj szíve olyan kemény, hogy ez a dinamis, vagy mondom így, ez a dinamit ne tudná azt szétrobbantani. Ne tudná megváltoztatni, kicserélni, átformálni, összezúzni, arra van szüksége. Fölemelni, bátorítani, vigasztalni. Nem éltük át együtt hányszor itt a gyülekezetben. Külön-külön, egyenként vagy közösségként, hogy Isten ereje megvigasztalt, fölemelte a tekintetünket magára, Jézusra. És a kontaktus, a hitbeli kontaktus által, közösség által, kapcsolat által újra beleáradt az isteni erő, dinamis az életünkbe. Isten igéje, mint erő, gyógyít, int, simogat, ítél, felemel és üdvözít. A hívő ember tudja, hogy mennyire így van ez, hogy ez az egyetlen elő, ami nem hagy el minket halálunk óráján és azután sem. De most a hétköznapi keserűségekben, sok-sok szomorúság, erőtlenség idején sem, mert az Isten szava erő, Isten igéje dynamis erő. Sokan elmondják elkeseredve, hogy mióta hirdetem neki az evangéliumot, és nem változik semmi. Mostantól kezdve higgyük el még inkább, még jobban, hogy Isten szava erő, nem tér vissza üresen. Ha egyszer kiment, akkor az hat. Ha egyszer hangzott, akkor az hatni fog. Lehet, hogy késleltetve. Lehet, hogy 5 év múlva, 20 év múlva, Isten tudja egyedül. De azt mondja a Biblia, hogy nem tér vissza az Isten szava üresen. Az erő megcselekszi azt, amit az Isten akar. Nem látványosan, nem zajosan, nem dobszóval, hanem erővel és hatalommal, de sokszor nagyon nagy csendben. Nem tér vissza üresen. Ez a világ legnagyobb erőforrása. Bármit elvégezhet bennünk is, és általunk is, másokban is, ebben a világban is. És a hatodik, azt mondja Pál, hogy van célja ennek az erőnek. Mindez azért történik, hogy kiárad Isten ereje, az evangélium, a jó hír, hogy üdvözüljenek az emberek. Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére, zsidónak először, meg görögnek. Vagyis Isten nem mondott le az ő népéről, a zsidóságról, de nem mondott le a pogányokról sem. A Timóteusi levélben azt olvassuk, hogy az az Isten akarata, hogy minden ember, és itt nincs kivétel, üdvözüljön, és az igazság Krisztus megismerésére eljusson. Nem is lehet más célja az evangéliumnak, mint hogy üdvösségre segítse az embereket. Üdvösség, ez azt jelenti megmenekülni az Isten jogos ítélete alól. Isten jogosan ítél minket halálra, a bűnünk, az istentelen életünk miatt, meg a bűneink miatt, amelyet az istentelen életünkben elkövettünk, és elkövetünk, ha nem vagyunk hívő emberek. Üdvösség egyenlő megmenekülni az ítélettől. Üdvösségre jutni, eljutni Krisztus megismerésére, és így kikerülni, elkerülni az Isten jogos ítéletét. Jézus Krisztus azért jött, halt meg, élt, s támadott föl, hogy minket kiszabadítson a jelen való gonosz, sötét világból, és átvigyen minket, aki kész Jézust követni, az ő csodálatos országába. És ha valaki hogy azt mondja, hogy kérem, én nem vagyok a szavak embere, nekem ez a legnehezebb, hogy beszélni Isten szeretetéről, elmondani, hirdetni az evangéliumot, akkor neki a legtöbbször a nehezebb út jut. Ezt mutatja a következő megtörtént történet is. Az üzemből kijövet az ajtóban, az egyik dolgozó megállította a munkatársát, akivel már 2 év óta együtt dolgozott. De szakmai kérdéseken kívül egymással alig váltottak pár szót. Megkérte az illető a munkatársát, hogy szánjon rá, ha teheti egy fél órát, szeretné neki mondani valamit, és a tanácsát is kikérné bizonyos kérdésben. Kisétáltak az ajtón, aztán ott a szembelévő játszótéren egy csöndes padra leültek, és ott ez az ember kiborította élete szemétkosarát a munkatársának. Aztán azt kérdezte, miután elmondott neki mindent, hogy most akkor mit tegyen. Látja, hogy ez ebben az állapotban van, most akkor mit tegyen. A megkérdezett visszakérdezett, tulajdonképpen miért éppen nekem mondtad el mindezt? Miért? Mondta a másik. Azért, mert 2 év óta nem hallottalak káromkodni egyszer sem. Ahogyan például én szoktam. Mert 2 év óta nem láttalak egyszer sem italosan. Mert 2 év alatt az üzemben nem kezdtél ki senkivel sem. Mert tudom, mondta a másik, hogy 2 év alatt soha semmit nem vittél haza a műhelyből. És itt elhallgatott egy kicsit, aztán folytatta. De az utolsó lökést az adta, hogy végre valakivel beszéljek, és éppen veled, hogy ma a zuhanyozóban, amikor a műszak után együtt zuhanyoztunk, egy olyan dallamot fütyültél, amiről eszembe jutott az az ének, amit az édesanyám sokszor tanítgatott nekem, amíg még élt. Ekkor dőlt el bennem, hogy hozzád megyek. Hozzá már nem mehetek, mert meghalt, de hozzád megyek. Testvérek, hozzánk lehet jönni. Ha valaki azt mondja, hogy én nem vagyok a szavak embere. Figyelték ezt az embert 2 éven keresztül. Figyelték, hogy mit nem tett. És az is kiderült, hogy mit tett. És ez elgondolkodta azt, aki mindazt tette, amit szeretett volna nem tenni. És eszébe jutott egy dallamról, mert ez is lehet bizonyságtétel, az, amit egykor az édesanyja tanított neki. A szolgálathoz kell készség, odaszánás, feltétlen bizalom Istenben, engedelmesség, szégyenkezés nélkül hirdetni az evangéliumot, menni oda, hova az Isten küld, akár szavak nélkül is, de az életünkkel, újra mondom, aki nehezen beszél, annak nehezebb feladat jut, mert az az életével hirdetheti az evangéliumot, de az ilyen élet is hirdeti a Krisztusról szóló jó hírt. 2 éven át figyelték ezt az embert, és utána egyszerre megnyílt a másik, és talán befogadta az evangéliumot, Krisztust is. Mit mond Pál? Azért, ami rajtam áll, kész vagyok néktek is, akik Rómában vagytok, az evangéliumot hirdetni. Mert nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert az Istennek hatalma, ereje, hogy minden ember megismerje, a választott nép is, meg a pogányok is, a Krisztus evangéliumát. Mert az az Isten akarata, hogy minden ember kivétel nélkül üdvözüljön, és az igazság megismerésére eljusson. A készséget keresi Isten a szívünkben. Vajon ott van-e? Aztán majd a módját megadja. Meg megadja hozzá a dünamiszt, az erőt, és a maga idejében robban a dolog, robban Isten ereje a szívekben, a családokban, azon a helyen, ahova Isten küld minket. Imádkozzunk. Urunk, szomorú szívvel valljuk meg neked azt, hogy bizony mi sokszor szégyeltünk téged, és elhallgattuk az evangéliumot. Beszéltünk, amikor hallgatni kellett volna, és hallgattunk, amikor meg kellett volna szólalnunk. És bocsásd meg azt is, Urunk, hogy sokszor a mi életünk semmiről nem beszél, rólad végképp nem. semmiben nem különbözünk azoktól, akik nálad nélkül hitetlenül élnek. Isten, légy irgalmas nekünk, bűnösöknek. De köszönjük, hogy nem kell itt megállni, és azután, hogy ezen elkeseredtünk, ezt megvallottuk neked, újra fölállhatunk, és te újra adod a te erődet, az evangélium erejét, és tudjuk újra vinni a jó hírt másoknak. Köszönjük, Urunk, hogy a te igéd ma is élő és ható, és amit te elterveztél, azt megcselekszi. Segíts nekünk, abban kérünk, hogy engedelmes, alázatos, kicsiny szolgáid legyünk ebben. Köszönjük, ha már tehetjük azt, amit te mondasz nekünk, s mehetünk oda és ahhoz, ahova és akihez küldesz. Jézus Krisztus, szeretnénk ezt sokkal jobban csinálni. Taníts meg minket erre a készséges engedelmességre, amit a te életedben, meg amit Pál életében is láthattunk. Köszönjük, hogy te engedelmes voltál egészen a keresztfának haláláig, hogy minket kiszabadíts a jelen való gonosz világból, hogy minket megszabadíts a mi bűneinktől, és azok következményeitől is. Áldunk és dicsőítünk téged, szabadító Jézus Krisztus. Küldj el, kérünk, újra minket a szolgálatba. Hadd ismerjünk meg téged, Jézus, ha még nem ismerünk, hogy megmeneküljünk az ítélettől, és üdvözüljünk előtted. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Befejezésül az áldás előtt az 512. dicséretünket énekeljük el végig. Az 512. dicséretünk így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram! Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, legyen és maradjon mi velünk. Amen.